Azt beírtam. Igen. Szeretettel köszöntök mindenkit. Előadás sorozatunk első részén engem Fürgyörnek hívnak, és az erőszakmentességgel foglalkozom. Hát most már egy jó 10 éve és középiskolába szoktam ezt így osztályfőnöki óra keretében tanítani. Közben itt eljátszogatom ezzel is egy kicsit. Szóval... 10 évvel ezelőtt úgy kezdtem előadás sorozatot tartani, hogy hát akkor még nem volt háború, és a gyerekek nem nagyon hallottak egyáltalán róla, de hát úgy lehetett érezni, hogy azért a világunk az nem a felítség felé közeledik, és ma már 10 évvel később nem is kell magyaráznom, hogy miért tartok erről előadás sorozatot, de egyébként még fogok utalni arra, hogy miért tartok előadás sorozatot ilyen témában. Szóval én Békés megyében laktam eddig, a feleségem sárvári, és már laktunk errefelé, de most így visszatértünk, úgyhogy ezért van az, hogy sokakat én sem ismerek, meg sokak engem sem ismernek. Ami engem elindított, megpróbálok olyan helyre állni, hogy önök lássák a képet, és egyébként meg tudjak léptetni is. Ami engem elindított, lehet hallani, hogy mindenki hallja? Ami engem elindított erre a sorozatra, az ez a könyv. Szerintem a könyvtárban is megvan. A lila a régi, ez meg a zöld az új kiadás. Ez egy pszichológiai könyv. Aaron T. Beck vizsgálta annak a pszichológiai hátterét, hogy az emberek miért válnak erőszakossá. És gyakorlatilag ez az előadás sorozat ennek az interpretálása, tehát ezt szűrtem át a saját gondolataimon, és ezt csiszolgattam. Hát most már mondhatom, hogy 10 éve. Szóval, ennek a könyvnek az az alapja, hogy a gondolkodásunk alapvetően meghatározza a cselekedeteinket, és a szavainkat, és hogyha hibás gondolati mintáink vannak, akkor abból logikusan következik, hogy hibás dolgokat fogunk tenni is. Például ugye ez a fogalom, hogy igazságos háború, ez ugye egy önellentmondás, igaz? Mégis nagyon sokszor halljuk. És ha nem figyelünk oda, akkor hát finoman elsiklunk az ilyen ellentmondások fölött. Vagy értelmes háború. Ugye? Ezt talán nem annyira szokták használni. Amit itt látunk, az egy japán sziget, Okinawa, és ha esetleg látták a Mel Gibson filmet, a Fegyvertelen katona című filmet, ez pont itt játszódik, egy megtörtént eset, és ugye az ázsiai hadszintér egyik legnagyobb háborúja volt itt, nagyon rövid idő alatt 300 ezer japán, 100 ezer, több mint 100 ezer amerikai halt meg, és a végén mi történt? Az történt, hogy amikor az amerikaiak elfoglalták, befejeződött a második világháború, nyilván közben ledobták az atombombát, akkor miután békét kötöttek, szépen visszaadták ezt a szigetet, és gyakorlatilag teljesen értelmetlenül meghalt majdnem 500 000 ember. Tehát értelmes háború, ugye? Nem logikus. Vagy győztes háború. A háborúban nincsenek győztesek, igaz? Csak vesztesek. A háborúban nincsenek hősök. Csak halottak. Ugye? Tehát mégis azért újra és újra megjelenik ez a médiában, ezek a gondolati hibák. És Beck ebben a könyvében arról beszél, ugye ez a könyv akkor keletkezett, amikor a délszláv válság volt, ugye Jugoszlávia szétesése idején, és azt vizsgálta, hogy az ottani állampolgárok, azok, ne haragudjanak meg, amit most mondok, ugyanolyanok voltak a háború előtt, mint amilyenek mi vagyunk. Mint amilyenek önök, meg én. Békés állampolgárok. De amikor elkezdődött a háború, akkor valami változás történt, és ezek az úgymond békés állampolgárok erőszakos cselekményekre vetemettek, és azt vetette föl ez az író ebben a könyvben, hogy mi történt. Ezek az emberek hirtelen megváltoztak, vagy pedig mindig is magukban hordozták az erőszakosság csíráit. Önök szerint mire jutott ez az író? Bennünk van az erőszakosság eredendően, vagy pedig ez egy tanult viselkedés. Bennünk van? Ezt mondja a többség. Igen, valószínű. És ugye itt látunk fiatalokat, valószínűleg ugye ez a Közel-Keleten készült ez a kép, ahogy ugye harcolnak, utcai harcokban vesznek részt. Azt szoktam kérdezni a gyerekektől, hogy szerintetek ti kimennétek az utcára, részt vennénk ilyen fegyveres konfliktusban? Meglepő a válasz, nem teljesen egyértelmű, ugye? Mert ugye egyből visszajönnek azok a sémák, amiket az előbb mutattam, ugye? Ha az igazságról van szó, hát akkor esetleg, ugye? Vagy hogy kezdődött az első világháború, ugye? Villámháború lesz. Menjünk a háborúba, hát ez csak egy ilyen kis kaland lesz, egy ilyen pár hónapos győztes háborút vívunk, és már jövünk is haza. Hát nem egészen ez történt, ugye? Csak az a baj, hogy most már több generáció eltelt úgy, hogy nem volt háború igazából, és az emberek azt gondolom, hogy nagyon ritka az ember, aki akár kisgyerekként is emlékeket hordoz a háborúról, és ezért az emberek megváltoztak, más a viszonyulásuk hozzá. Szóval egyébként igazat ad az író is önöknek, hogy igen, valahol magunkban hordozunk erőszakosságot, bár az erőszakosság nem biztos, hogy mindenkinek ugyanúgy jön ki, lehet az burkolt is, meg lehet az úgy is, hogy ez ne látszódjon erőszakosságnak, csak éppen erőteljesen érvényesítjük a saját érdekeinket, ugye ez is egyfajta erőszakosság. Nézzük meg ezt a két állatot, hát ugye logikus, melyiknek a természete rokon a miénkkel, ha oda megyek a bárányhoz, és megrúgdalom, vagy megrázom ezt a kerítést, akkor a bárány mit fog csinálni? Vicsorogva nekiesik a kerítésnek. Nem valószínű, ugye? Miért nem? Hát mert hiányzik ez a szoftver az agyából. Igaz? Egyszerűen nincs benne. Nem jut eszébe ez a lehetőség. Mit csinál? Hát odébb megy, lecsüggeszti a fülét, meg ilyenek. Na, a kutyával ugye nem ez a helyzet. Tehát logikus, hogy melyik természete áll közel az ember természetéhez. Na, nézzék ezt a képet. Kiben milyen érzéseket kelt egy ilyen fotó? Vagy egy rajz? Ismerik ezt a rajzfilmet, hogy honnan van? Nyócker. Bemutatkozom. Születtem 71-ben, a 8. kerületben. És ott sikerült fölnőnöm. Úgyhogy egy kicsit már érthetőbb talán, hogy miért is foglalkoztat ez ennyire engem ez a téma. Ha én ránézek erre a képre, nekem a tulajdon kis testvérem jut eszembe, aki körülbelül így néz ki, aranykereszt és horgonyos tetoválás nélkül, de gyakorlatilag ez az arckifejezés, ez a kicsit gúnyos és elég rideg tekintetű jelenség, de egyébként nagyon aranyos öcsém van, de abban a helyzetben mi így szocializálódtunk, tehát világéletembe verekedtem. Amióta felnőttem, vagy vertek. Ugye olyan nincs, hogy mindig győz az ember, de ebben nőttünk fel. Ez teljesen természetes volt. De az, hogy mit vált ki belőlem az erőszakosság, az már ugye különböző. Mert most így erre a képre néznek meg rám, és ide állna az öcsém, akkor nem mondanák meg, hogy ő az én testvérem. Mert ugye teljesen más alkatok vagyunk, és teljesen más személyiségek is. És belőlem azt váltotta ki, hogy azon gondolkodtam, hogy hogyan lehet konfliktusokat megoldani. Hát az öcsém kigyúrta magát, meg ilyen harcos lett, meg minden. És ő nagyon sokszor kerül konfliktusba emberekkel. Viszont jóba vagyunk. És mondtam neki, hogy figyelj, Gabi, mert Gábornak hívják. Figyelj, Gabi, hasonlítsuk már egymást össze, hogy tényleg jó-e nekem, ha szelíd vagyok? Mert ugye ez a szelíd szó, hát ez nem olyan túl népszerű, ugye? Ilyen alamuszi-nyuszi jut eszünkbe róla. Szóval kérdeztem tőle, hogy kik kerülnek gyakrabban ellentétbe a törvénnyel. Nézzük meg a te esetedet, meg az enyémet. Hát szegény már volt előzetesben, mert... Na, én nem. Kik veszekednek gyakrabban otthon? Az erőszakosság nem olyan, hogy a munkahelyemen kiosztok mindenki, de hazamegyek, lekapcsolom a kapcsolót, és onnantól kezdve egészen más vagyok. Hát viszem haza azt, ami egyébként engem jellemez. Mindenhova viszem, ugye? Ő is otthon, hát van konfliktus. Kik ütköznek össze idegenekkel az utcán? Ezt nem kellett neki hosszan magyarázni, ugye mondom, öcsikém, hogy ki pattan ki az autójából is fenyegeti a másik sofőrt. Nem én. Aztán kiviseli el nehezebben a helyre igazítást. Ugye ő egy tekintély, hát nagy ember, minden. Ha neki azt mondják, hogy valamit nem jól tett, akkor az egy komoly önérzeti válságot jelent nála. És amit önöktől szeretnék kérdezni, kik szenvednek el több bántalmazást? Mondjuk egy olyan alkat, mint én, aki mondjuk nem egy túl agresszív jelenség, vagy ő, aki pedig hát egy erős, meg egy kemény fellépésű. Kiket bántanak többször fizikailag, önök szerint? Hát, úgy látom, itt már megoszlanak a vélemények. Szóval ki az, aki emelje fel a kezét, aki azt mondja, hogy inkább a szelídebb, meg a félénkebb jelenségeket bántják gyakrabban. Köszönöm. És ki az, aki azt mondja, hogy az ilyen határozott, erőszakos fellépésű ember kerül többször konfliktusba, és többször bántják? Aha. Hát látom, hogy azért megoszlik, és most nem számoltam, de úgy nagyjából fele-fele. Nagyon érdekes dolog ez. És ennek megint csak megvan az oka, hogy miért. A könyv is leírja, hogy döbbenetes, hogy mennyivel többször bántják azokat az embereket, akik agresszívak. Miért? Tessék hangosan mondani, mert nagyon jó volt.
Agresszió szül.
Pontosan. Tehát én sugárzok valamit magamból. Remélem most nem agresszivitást. Sugárzok valamit magamból, és azt a másik is veszi azt az adást, ugye? Még ha nem is mondtam semmit. És nyilvánvaló, hogy sokkal könnyebben veszi fel a másik is a boxkesztyűt, nem? Hát ezt látjuk az üzletben is, nem? Ha a boltos feszült és odaszól a vevőnek, hát akkor a vevő is azért mond valamit, hogy nehogy véletlenül csorba essen az önérzetén, nem? Szóval olyan könnyű, de biztos láttunk olyat is, amikor valaki türelmetlen, és mondja, hogy milyen elégedetlen, és akkor oda megy az eladó, és mondja, hogy semmi probléma, megnézzük, megvizsgáljuk, ha lehet, segítünk, és ilyen nyugodtan, és a másik is érzi, hogy hát nincs kivel harcolni. Miért legyek tovább feszült, ugye? Tehát, és tényleg én is azt gondoltam eleinte, hogy hát persze, hát azt bántják kevésbé, aki meg tudja védeni magát. De nem csak az a védekezés, hogy erősködöm. Az is lehet a védekezés, hogy képes vagyok a másikra odafigyelni, meg nem magamra figyelni. Ugye? Tehát azért mondom, ezek izgalmas, nagyon izgalmas kérdések. Egyébként az öcsém is belátta ezt, mert szegény, hát volt rossz tapasztalata azzal kapcsolatban. Hiába nagyon erős ő, ettől függetlenül azért érték már meglepetések. Ugye ismerjük az ő arcát, Mahatma Gandhi. Egy döbbenetes, picike ember, nem egy erőszakos fellépésű ember, és az egyik legnagyobb dolgot tette. Ugye az angol gyarmatosító birodalmat az ő idejében sikerült kivonulásra késztetni Indiából. Hát az angoloknak nem volt feltétlenül érdekük, hogy elhagyják Indiát, de ő megtanulta azt, hogy hogyan lehet határozottan képviselni az érdekeinket, de mégsem erőszakosan, igaz? De ő honnan tanulta? Magától? Hát nem egészen. Volt egy ember, aki ezt mondta, és az ő szavait tanulmányozta többek között. Jaj, azon nemzetnek, melynél a nép tömegét, vagy a hatalmasok kebelét a fanatizmus foglalta el. Dúlva van ott a nemzet boldogsága, gyűlölség, a jelszó, és az üldözőknek léptein vérnyomok támadnak. Érezzük, hogy ez egy magyar lesz, ugye? Ez egy ilyen arhaikus 19. századi beszéd. Deák Ferenc. Mahatma Gandhi tudott Deák Ferencről. Miért? Hát azért, mert Deák Ferenc nem a 48-49-es szabadságharcban töltött csupán be vezető szerepet, hanem a 67-es kiegyezésben is. Érdekes módon nagyon büszkék vagyunk a március 15-ére, ugye 48 meg minden, ez nagyon jó. De mikor érték el azokat a célokat, amiket 48 meg 49-ben kitűztek célul. Szelíd eszközökkel. Semmi vér nem folyt, és mégis meg tudták oldani. Tehát azért szerintem Deákról érdemes lenne többet gondolkodni, de Deák se magától tudta. Volt például egy ember, Szokratész. Szokratész lejárt a gimnasziónokba, ezek a gimnasziónok, ezek sportedzőtermek voltak, és arról beszélt az aténi fiataloknak, akik ugye készültek a háborúra, hogy teljesen értelmetlen háborúzni. Mit csináltak ezért Szokratésszal? Hát perbe fogták, és halálra ítélték. És amikor, amikor Szokratészt halálra ítélték, akkor azt mondta, hogy kérem szépen, nem, én vagyok rossz helyzetben. Mert az kellemetlen, hogy engem most halálra ítéltek, és meg kell halnom. De önök sokkal rosszabb helyzetben vannak, mondta nekik, mert önök egy ártatlan embert ítéltek halálra. Szóval Szokratész is ezen gondolkodott, és ez csak néhány példa, mert rengeteg ember foglalkozott az erőszakmentesség gondolatával. Miért? És én ezt szoktam a diákoknak mondani így az iskolában. Egyszerűen azért, mert a mi világunkban az a valaki, akinek nagy a tudása, az értelmi intelligenciája. Csak hogy azt látjuk a világban, hogy nem csak ezen múlnak a dolgok. Az, hogy valaki elér eredményeket, például Mahatma Gandhi vagy Deák Ferenc, az érzelmi intelligencián is múlik, igaz? Ezt ma már azért szerintem egyre többen észreveszik, hogy képesek vagyunk-e kijönni a másik emberrel, még ha az egy nehéz eset is, vagy képesek vagyunk-e magunkat elhordozni, még ha mi magunk is egy nehéz esetek vagyunk, ugye? Tehát ez egy nagyon érdekes titok, érdemes erről szerintem többet gondolkodni, meg többet foglalkozni vele. Szóval, és ebben a könyvben Beck azzal foglalkozik, hogy mik az erőszak indító rugói, mi indítja az embert arra, hogy erőszakos legyen. Mert hát ki szereti a konfliktust? Hát senki nem szereti, igaz? Ki szeret kicsiben háborúzni? Tessék? Igen, de úgy alapból azért szerintem nem úgy születünk, hogy na most jó nekünk, hogyha a másikkal összeütközésbe kerülünk. De ugye a háborúk sem úgy indulnak, hogy na most csak a politikusok csinálják, mert hát ugye kellenek oda a közemberek is, akik elmennek a háborúba, meg akik bevonhatóak, felingerelhetőek, hogy na hát azt a másikat, azt tényleg meg kéne büntetni, mert miket csinált, ugye? Tehát, hogy mi abban nem tudunk beleszólni, hogy politikusok mit döntenek, de hogy saját körünkbe milyen döntéseket hozunk, és milyen életet folytatunk, és milyen kapcsolatokat alakítunk ki, azt igenis meg tudjuk határozni. És ezért érdemes ezekről gondolkodni. Beck is ezért írta ezt a könyvét, hogy mik az erőszak indítékai. Na, például, ugye gyerekeket már kiskorban treníroznak ilyen rajzfilmekkel. Tom és Jerry az egyik legerőszakosabb rajzfilm, ami létezik, de ez a kép azért nagyon sokat kifejez, hogy az erőszak egyik oka a félelem. A kisegér csupán védekezik, de mégis támad. Igaz? Sőt, nagyon sok ember előtte támad, mielőtt még őt megtámadnák, tehát ilyen úgy kezdődött, hogy a másik visszaütött, igen. Szóval, hogy a félelem nagyon-nagyon sokban meghatározza azt, hogy az emberek végül is agresszívvá válnak-e. És a kisbárány egész életében a farkastól félt, de végül a pásztor ette meg. Olvashatjuk ezen a nagyon barátságos kis gyerekrajzon. Látszik, a kisbárány fél, és nézzük meg, hogy belénk ültetik a félelmet. Nem? Mennyi félelme van? De egyébként nagyon érdekes, hogy leginkább a mai fiatal generációnak van a legtöbb félelme. Ugye, akiknek még nincs tapasztalata, hogy hogyan kezeljük ezeket a dolgokat, viszont már töményen kapják az interneten keresztül azt a sok-sok élményt, ami félelemre készteti őket. Na, tehát Becknek az egyik alaptétele az, hogy hibás gondolkodás hibás tettekhez vezet, és erről Ilyen saját élményt szeretnék mondani, nem éltem át, de abban az időben, amikor én Pesten laktam, akkor ez úgy egy sajtóhír volt, és engem is foglalkoztatott. Felszállt egy fiatal ember a buszra. Képzeljük el, hogy önök a busz utasai, jó? Én meg a fiatal ember. És fiatal ember elindul a buszon. Megy oda, hogy hátul leüljön. De sajnos egyik embertől a másikig megy, és mindenkit valahogy meglőknek, kiesik. Ne haragudjon, megyek tovább. És így végig. Mit szólnak a busz utasai? Örülnek? Nem. Nem örülnek. Azt mondják a busz utasai, hogy ezt nem tűrhetjük, utastársaim. Hát azért mindegyikünket inzultált ez a fiatal ember. Hát így van, ezek a fiatalok szörnyű. És elkezdenek méltatlankodni, de valahogy úgy érzik, hogy ez nem elég, fölkelnek, és a fiatal embert is elkezdik lögdösni. Fiatal ember elesik. De hát még mindig úgy érzik, hogy több sérelem érte őket, mint amennyit adtak, úgyhogy lerugdalják a fiatalembert a buszról. És még mindig úgy érzik, hogy hát azért, mert közben már egyre idegesebbek lettek, ugye, meg így szépen egymást is feldühítették, meg haragra ingerelték. És a végén azt mondják, hívjunk rendőrt, büntesse meg ezt a gyereket, mert ilyet tenni, ez tűrhetetlen. Na végre most akkor az igazság érvényesül, de jó lesz. Jön a rendőr. Ugye az az idő, amikor még ilyen füzetszerű személyi igazolvány volt. Vegye el a személyi igazolványát, vegye ki, nem baj, fekszik a földön, vegye ki a... Jó, rendőr megfogja, kiveszi a személyi igazolványt, és a személyi igazolványt kinyitva talál benne egy szöveget. Mi van a papírra írva?
Beteg.
Súlyos beteg vagyok, kérem segítsenek. Rendőr becsukja a személyi igazolványt. Önök mit csinálnának a rendőr helyében? Tehettek-e a busz utasai arról, hogy részegnek nézték a fiatalembert, ugye? Tessék? Nem tehettek róla? Hát ők is ezt mondják. Hát nem tehettünk róla. Hát dülöngért, hát ki tudja. Tehettek róla, vagy nem tehettek? Ki az, aki azt mondja, hogy igen, tehettek róla? Ki az, aki azt mondja, hogy nem tehettek róla? Köszönöm, hogy vállalják a véleményüket annak ellenére, hogy ugye a többség más mondott. Lehet ezt megvizsgálni, hogy valaki részeg? Lehet érezni a leheletén. Mit? Tehát az történt, amit elmondtam. Fiatalember dülöngélt, az emberek fölpattantak, lögdösték, lerugdalták, rendőrt hívtak. Mi az, amit elmulasztottak? Mi hiányzik ebből a sorból? Lehet, hogy nem tud rá válaszolni, de legalább adjuk meg neki az esélyt, nem? Megkérdezzük, hogy bocsánat. Mi baja van? Nem? Miért nem tették fel ezt a kérdést? A rendőr megbüntette őket egyébként, feljelentette őket, személyt elvett, igen, tehát nem engedte el őket. Éppen azért, mert nem csak elmulasztották a segítségnyújtást, hanem kifejezetten garázdaság bűncselekményét követték el, még akkor is, hogyha ők nem tudtak erről. Mi az, amit itt megfigyelhetünk? Milyen jelenség ez, amikor emberek feltételeznek valamit, és közben prekoncepció, előítélet, ugye? Előítélet. Tehát igen. Az előítélet az erőszak másik forrása. Ugye az egyik a félelem, a másik ugye az előítélet. Az előítélet, akkor van már véleményem, amikor még a másikat nem is ismerem. Ez hogy alakul ki? Mennyi döntést hozunk naponta? Mi az a sok?
Több millió?
Naponta? Több száz, néhány. Mondjuk az is döntés, hogy ön így ül. Tehát, hogy parancsot adott a kezének, hogy tegye a bal kezére a jobb kezét. Ugye? Ez is egy döntés, csak nem veszük észre. Tehát ha nem is több millió, de úgy vizsgálták, vagy azt látták szakemberek, hogy ilyen 20-22 ezer döntést hozunk csak egy átlag napon. Tehát nagyon-nagyon sokat. Na most ezeket nem veszük észre. Ezek hirtelen és gyorsan születnek meg. Ugye? Tehát nagyon sok parancsot ad az agyunk úgy, hogy mi ezt már nem kell, hogy figyeljük. Ugye? Mondjuk egy ilyen forgalmi helyzetben is, ha autót vezetünk, akkor aki friss jogsival rendelkezik, vagy most tanul autót vezetni, az minden mozdulatra figyel, de akik ugye tudjuk, hogy 5-10-20 éve vezetünk, hát akkor a robotpilóta irányít, észre se vesszük, hogy vezetünk, nem? Hát így működik az agyunk. És amikor például én belépek ide, és önök még nem találkoztak velem, megnéztek engem? Véleményt alkottak rólam? Mennyi idő alatt?
Azonnal,
pontosan. Egy másodperc töredéke alatt az ember agya kilistázza, hogy mit lát. Férfi, nő, egészséges, beteg, divatos, nem divatos, fontos, nem fontos, közömbös, érdekes, veszélyes, nem veszélyes, tehát ezeket mind-mind-mind lefut a lista, megvan az eredmény. Persze, mert hát nagyon sok emberrel találkozunk, hát amíg bejöttek a könyvtárba, ugye mennyi embert láttak, és mindegyikről pillanatok alatt képet alkottak. Tehát pörög az életünk, ráadásul egy rohanó világban élünk. Nincs idő, hogy mindent megvizsgáljunk alaposan, igen? Igaz? És éppen ezért vannak skatujáink. Meglátjuk, jaj, benn van a skatujában, az is benn van a skatujában, és kész, megyünk tovább, mert nincs idő. Csak ennek a gyorsaságnak van egy kis hátulütője, egy kis hátrány. Hátránya, nem? Az, hogy adott esetben az előítéleteink alapján osztályozzuk az embereket. És esetleg, mint a busz utasa is, betesszük egy olyan fakba, ahova ő nem való. Nagyon sokszor előfordul, szerintem mindenkivel. Nem is ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy ezt észrevesszük-e, vagy adott esetben képesek vagyunk-e ezt korrigálni. Ugye? Például, hogy észrevesszük-e, hogy mi már feltételezzük akár a házastársunkról, hogy ő már tudjuk, hogy ő mit gondolt. Pedig nem vagyunk gondolatolvasók, csak hát vannak feltételezéseink, de sosem árt az ellenőrzés, ugye? Tehát és amikor például valaki szimpatikus, kevesen tudják azt, hogy amikor úgy érzem, hogy valaki szimpatikus, ugye az egy érzés. Meg se tudom fogalmazni miért, de olyan jó a jelenlétében lenni, vagy egyből mosolyogni kezdek, ha meglátom, de itt igazából nagyon komoly gondolati műveleteket végzett el az agyam. Összehasonlítottam az elmúlt emlékeimmel, és találtam olyat, amihez hasonló, és mivel jó élményhez hasonlít, akkor valószínűleg ő is kedves. Ugye ezt szokták a csalók nagyon profin kihasználni, és embereket meg tudnak vezetni. És vannak olyan sztereotípiáink, tehát olyan tételmondataink, amik, mint számítógépet, szépen irányítanak bennünket. Tehát mindenkinek megvannak ezek a kis magánigazságai. Például minden hajléktalan embergyűlölő. Hát, büdösek, elkerülnek bennünket, akkor ezek utálnak is biztos bennünket. Az összes szegény lusta. Igaz? Minden idegen kitúr a hazánkból. A gazdagságot csak lopással lehet szerezni. Ugye ismerjük ezeket az embereket, akik ezt vagy azt képviselik. Egy bűnöző soha nem változik meg. Az Zalaegerszegi Büntetés Végrehajtási Intézetben voltam ilyen önkéntes lelkigondozó, és láttam megváltozni embereket, akik ott voltak. Nem gondolnám, nem, vagy nem gondoltam volna, de mégis képesek megváltozni. Ha valaki nem köszön, hát az biztos faragatlan. Ugye? Mi a probléma ezekkel a programmondatokkal, amik irányítanak bennünket? Hát nem nagyon látszik most így, azért talán valamennyire, hogy pirossal kiszedtem. Minden, összes, minden, csak, soha, mindig, ezek mindig végletes kifejezések. Igaz? Tehát nem lehet... Miért nem lehet azt mondani a hajléktalanokra, hogy azok mind embergyűlölőek, vagy mind az összes szegény tehet arról, hogy ilyen helyzetben van? Mert nem mindet ismerem. Igaz? Amikor például hajléktalanoknál voltam ilyen segítő Pesten fiatal koromban, akkor olyan meglepetéseink értek. Ugye az volt a feladatunk, hogy télen zsömlét teát osztottunk hajléktalanoknak. Egyébként én azt nagyon szeretem ezt a munkát, tehát így segíteni másoknak. Most csináltunk egy ilyen, már régebben egy ilyen egyesületet, Victus a neve, ami kifejezetten ilyen segélynyújtó kis egyesület. És ugye ezt pont azért csináltuk, meg hoztuk létre, mert megtapasztaltuk ennek az örömét, hogy milyen segíteni. Na, ha valakit ez érdekel bővebben, akkor az előadás után. Ez a reklám helye volt, bezártam. Szóval, hogy én is hajléktalanokkal találkoztam, és akkor volt egy bácsi, aki dicsekedett, hogy ő 3 nyelven beszél. És hát mindenki mondta, persze, hát akkor itt lenne az utcán, hogy 3 nyelven beszélne. És kiderült a bácsiról, hogy tengerész volt. Nem volt családja, soha nem gyűjtötte a pénzt, amit keresett, el is költötte, és egész életében hajózott a világba. Csak aztán megöregedett, egyszer kirakták a partra, és nem volt semmije. Ennyi a történet. És tényleg beszélt 3 nyelven. És annyira érdekes történetek, emberi történetek vannak, de éppen ezért ezt csak azok veszik észre, akik nem előítéleteket táplálnak magukban, hanem képesek odafigyelni a másik emberre. Ha meglátjuk őt az utcán, mi az első, amit eldöntünk magunkban? Nem szeretnénk ilyennel találkozni. Mi ez most így nappal van? Tehát egy fesztiválon. Önök elé toppan egy ilyen jó ember, és ezzel a mozdulattal mi jut eszükbe? És mi az, amit azonnal eldöntenek, és nem bízzák a véletlenre? Van, aki menekülne, és távol tartaná magát. De mielőtt menekülünk, előtte valamit el kéne dönteni erről az emberről, nem? Pontosan. Ugye, amikor nem rólunk van szó, na akkor nagyon felületesek tudunk lenni. Hát most egy másik ember milyen, maximum tévedtünk. Na de amikor rólunk van szó, és esetleg arról van szó, hogy most fölrobbanunk-e, vagy nem robbanunk föl, akkor nagyon alaposak vagyunk. Tehát akkor mindenki nagyon-nagyon megnézi. És erről az emberről lehet látni, hogy ő most igazi terrorista, vagy nem? Nem lehet látni a kép alapján? Például, hogy vicces. Ugye, egy terrorista valószínűleg nem mosolyog, nem műanyag van, kard van a kezében, és nincs a háta mögé odaírva, hogy rendőrség, ugye, polícia, ott, tehát a rendőrautó előtt, nem a rendőrautó előtt pózol így. Tehát nyilvánvaló, de ugye mit csinálunk ilyenkor? Leellenőrizzük a részletek alapján, hogy most igaz-e az az állítás, hogy ő terrorista, vagy nem. Tehát alaposak vagyunk. Tehát az egyik legnagyobb probléma, amiből erőszakosság jön létre, az a felületesség. Nem érünk rá. Amúgy is vannak félelmeink, könnyebb rosszat feltételezni, és pillanatok alatt eldöntünk dolgokat emberekről, ami azért nagyon-nagyon kellemetlen következményekkel jár, és ehhez hozzátartozik az is, hogy valahol annyian vagyunk, meg annyi minden történik a világban, hogy egy kicsit már megkeményedtünk, és elnézést, aki nem is nagyon örülök, akkor inkább magamról mondom, hogy nagyon oda kell figyelnem nekem magamnak is, hogy ha a 600. emberrel találkozom, akkor is lássam, hogy ő egy emberi lény, és érzékeny legyek, együttérző legyek vele kapcsolatban. Ugye? Ebből következik az, hogy nagyon könnyen tudunk pletykálni, észre se vesszük, hogy hát ha itt lenne a másik, akkor nem egészen ezt mondanám, de valahol bennünk van, hogy képviselnünk kell a saját érdekeinket, akár a másik kárára is. Ugye? Mit láthatunk a képen? A képen mi látszik? Biztos. Egy arc. Lehet látni? Lehet, hogy egy Photoshop egyébként az egész, sőt valószínű, hogyha ide jövünk, akkor ez az egyik szeme, itt az orra, itt a szája. Ugye? Ránézünk, és már van egy véleményünk. De ha alaposabban vizsgálunk dolgokat, akkor meg kiderül, hogy más is van a kép mögött, mint amit hirtelen gondoltunk volna. Ugye? Aztán ez az igazságosság. Ez is egy érdekes fogalom, ugye? Mert hát mindenkinek van maga igazsága, de tudjuk a történelemből, hogy aztán sok-sok igazságos ítéletet megváltoztattak, meg felülírtak, meg később kiderült róla, hogy nem volt igaz, ugye? Tehát ez az igazság fogalom is olyan, hogy igen, fontos, és kell, és van is igazság, de nem biztos, hogy nálunk van az egyetlen és megkérdőjelezhetetlen igazság. Tehát ez is kell egyfajta életbölcsesség, hogy mondjam, hogy az ember óvatos legyen önmagával alapvetően, ugye? És ha igazunk is van, itt van egy kép, nézzük meg, ez a lány a testvérével kapcsolatban kinyilvánítja az igazságot. Ugye, aki tud angolul, az látja, hogy az van a táblára írva, hogy hazudok, lopok, drogot árulok, és nem követem a törvényt. Ez a fiú boldog? Nem. Megalázták, megszégyenítették. Igaz? Olyan jó az, amikor mielőtt kimondok valamiről, valakiről valamit, úgy végig gondolom, és ha velem kapcsolatban mondanák ezt, vagy nekem mondanák ezt, akkor hogy esne? Ugye? Tehát ez ilyen érzékenyítés. Nem biztos, hogy most önöknek kell ezt mondanom. Én alapvetően ezeket iskolában szoktam magyarázni, de azt látom, hogy a gyerekeknek nagyon-nagyon szükségük van arra, hogy ne úgy nőjenek fel, hogy magammal kell csak törődnöm, magam céljait kell megvalósítanom, hanem hát úgy közösségekben élünk, tehát szükségünk van egymásra is, és nem szabad összetörnünk egymást. Azon kívül az ilyen érzéketlen, félelemből fakadó előítéletek sokszor történelmi helyzeteket döntöttek el. Az egyik kedvenc történelmi eseményemet szeretném önöknek elmesélni. Ezt az egyik történelem tanárunk mesélte. Számomra nagyon izgalmas. Hát nem tudom, hogy ki látta, vagy ki nem a 300-ak című filmet. Ugye ez Leonidas király és 300 spártai harcosáról szól. Ismerjük ugye, hogy vándor ki erre jársz, vidd hírül a spártaiaknak, hogy megcselekedtük, amit megkövetelt a haza szép hexameterben. Ugye, tehát a termopülai szorost védte 300 spártai, az éppen odaérkező 1 millió fős perzsa sereggel szemben 300, 1 millió ellen, viszont ugye ez a szoros egy nagy előnyt jelentett a spártaiaknak. Megérkezett Xerxész nagy király, és hát az egész hadsereg tudta, hogy győzni fogunk, hát ez nem is kérdés. És azért a Xerxész elküldött egy kémet, aki történetesen ugyancsak spártai volt, hogy nézze már meg, hogy mit csinálnak ezek a védők, ezek a spártai katonák, hogy mire lehet számítani a csatában. Mi látható a kép másik oldalán? Az egy fésű, egy korabeli fésű. Na most visszajött a kém, és azt mondta, hogy Uram király, a spártaiak fésülködnek. Tudni kell, hogy az ókorban egy magára valamit adó, tisztességes férfi nem fésülködött. Egyáltalán. Egész életében. Ez ókor, mondjuk, nem a mai világ. Nagyon nőies dolog volt fésülködni. Nagyon. Nem tudom, egy spártai mai világban mit szólna. De akkor ez volt mindennek az alja, hogy egy férfi fésülködik. És hát gurultak a nevetéstől a perzsák. Persze, hát akkor itt ez egy könnyű győzelem lesz. És mondta a spártai származású perzsakém, hogy Uram király, ha nem haragszol meg, ne hamarkodj az ítélettel, mert nem azt jelenti a fésülködés, mint amire te gondolsz. És elmondta azt, hogy a spártaiak sem szoktak soha fésülködni, csak egyszer. Amikor utoljára rendbeszedik magukat, mert készülnek a túlvilágra. Tehát ők tudják, hogy ők itt nem fognak életben maradni, de nem is ez a cél. ők halálig harcolnak. Azt mondja, ez a spártaiaknál azt jelenti, hogy nagyon-nagyon veszélyesek lesznek. Volt egy előítélet, és a kém elmondta, hogy hát azért rossz a feltételezés. Erre a Xerxész azt mondta, hogy te is spártai vagy, biztos meg akarsz félemlíteni bennünket, úgyhogy végezzétek ki. És kivégezték ezt a szegény kémet, és mi történt? Hát oda mentek a perzsák, rendezetlen, fegyelmezetlen módon, hogy tehát semmi, nincs akadály itt, és a spártaiak keményen védekeztek, és több százezer perzsa meghalt, mire így észbe kaptak, hogy hoppá, ezek tényleg nem azért fésülködtek, mert olyan nagyon nőiesek lennének. Előítélet, ami emberek életébe került, és történelmi helyzeteket fordított meg, mert onnantól kezdve a perzsáknak már nem nagyon volt kedve harcolni, hogy az első 300 kiirtotta a fél hadseregünket, akkor mi lesz a többiekkel. Ugye? Előítélet. Szóval nagyon-nagyon sok múlik rajta, meg egyáltalán az, hogy mennyire vagyunk képesek önmagunkkal szembenézni, és nem a hirtelen félelmeinknek, előítéleteinknek, meg emberek iránti közömbösségünknek adunk hangot. Ugye nem gondolnánk, hogy a szelídség az nem csak egyszerűen egyfajta jó szándékból, hanem egy komoly gondolkodásból és önvizsgálatból áll. De hát igen. Úgyhogy mi minden vezet erőszakhoz? Igen, ezt így összefoglalom, hogy rosszat feltételezés, általánosítás, ítélkezés. És hát ennek az ellentétét is lehet tenni. Ugye jót feltételezünk. Azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy gondoljatok egy ellenségetekre. Ez olyan könnyű, ez mindenkinek megvan. És most gondoljatok 5 jó dolgot róla. Nem olyan egyszerű, igaz? Nem olyan egyszerű. De ha az ember ezt gyakorolja, akkor mégiscsak gyakorolja az, hogy ne a hirtelen reakciói határozzák meg őt, és hogy meglássa a jót a másikban, ugye? Legyen tárgyilagos. Én se vagyok tökéletes őse, és tudjam elfogadni a másikat. Szóval ezek olyan szavak persze, de én azt gondolom, hogy aki ezeket úgy gyakorolgatja és ismergeti, az emberi kapcsolataiban is sikeres lesz. És miért tartom ezt az előadássorozatot? Egyszerűen nem azért, hogy az önök tudását bővítsem, bár annak is örülök, hogyha valakinek volt új információ, hanem sokkal inkább azért, mert mi tanulhatunk egymástól. Tehát ahogy én olvastam ezt a könyvet, önök is biztos olvastak meg, foglalkoznak ilyen témákkal, és én azt szeretném, hogyha lenne úgy az előadás sok, meg az előadás sorozat után, néhány olyan ember, akivel úgy közösen tudunk gondolkodni. Úgyhogy ebben a reményben tartjuk ezt az előadássorozatot, és nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm.